Benedek Nathan, a Blockchain Competence Center ügyvezetője és Topolai Gábor, a Világgazdaság újságírója, az Arena ma esti vendégei. Ugye a hallgatóink, akik az első felét hallgatták a műsornak, nagyon sok, talán eddig sokat hallott, de ismeretlen fogalommal ismerkedtek meg, blockchain, bitcoin, kriptovaluta, kriptopénz, hitelesítés, ezekről beszéltünk. Egy picit kanyarodjunk vissza a technológiához, hiszen akik hallgattak minket, azok hallhatták, hogy igazából a bitcoin, a kriptovaluták, a blockchain technológiának az első termékei, de hát egészen sok minden másról is lehetne még szó. Mi mindenre használható még a blockchain technológia, Benedek Péter?
Tehát gyakorlatilag bármire, ami esetben több szereplő, a több szereplő fontos, azért ezzel kezdtem, több szereplő egymás között valamiféle, hogy használják egy hagyományos a szót, hogy érthető legyen elsőre, tranzakciót kezd egymással, csak éppen a tranzakció esetében el kell térnünk, és el kell szakadnunk, nem eltérnünk, el szakadnunk kell a hagyományos értelme leszikítően értett banki tranzakcióról, tehát amikor bármi másra is, de arra is jó, tehát a pénzügyi tranzakcióra, a pénz átutalására, valami, aminek vagyoni értéke van számunkra, mert majd mindjárt mondok példákat, mert több mindennek lehet vagyoni értéke számunkra, mint amire gondolunk. Egy folyamat keretében egyik szereplőtől a másikig vándorol, és ráadásul közben több szereplő is beavatkozik, akár jóváhagyóként, akár hatóságként, akár engedélyezőként, akár csak pecsételőként, szóval bármilyen funkcióban. Egy ilyen fajta tranzakciónak a platformja tud lenni a blockchain, mégpedig az elmondottak alapján a mostani, az eddigi megszokottakhoz képest hitelesebb, biztonságosabb platformja tud lenni. És amikor azt mondtam, hogy a vagyoni tárgyakban tényleg szakadjunk el, vagy vagyoni értéket megtestesítés, most a jogászok fogják be a fülüket, mert nem tudom a jogi kifejezést ide megfelelően alkalmazni, beszélek, akkor arra kell gondolni, hogy amellett, hogy egy ingatlan, egy képzőművészeti alkotás, a pénzt említettük, de hogy mondjam, mostanában ezt a példát szoktam használni, hogy mondjuk a személyi igazolvány, aminek azt mondják, hogy mi köze van az én vagyoni értékemhez, vagy a vagyoni termémhez, tehát az, hogy a személyi igazolvány nélkül a hatályos jogszabályok alapján nagyon sok mindent nem tudnék megtenni, aminek aztán viszont pénzügyi következménye is tud lenni. Tehát bárminek, aminek összefüggés tud lenni azzal, hogy az én vagyonom, az én értékeim, azok hogyan mozognak A szereplőtől a B-ig és közte több szereplőn keresztül, hogyha erre akarok egy biztonságosabb, átláthatóbb, visszavonhatatlan, megmásíthatatlan rendszert, informatikai rendszert felépíteni, akkor beszélhetünk, vagy próbáltunk meg blockchainről beszélni.
Itt a vagyon az egy fontos elem, tehát a meghatározásnak egy fontos eleme a vagyon, vagy mondjuk egy hivatal ügyintézési tranzakcióban is, egy engedélyezési eljárásban is alkalmazható lenne esetleg ez az eljárás.
Abszolút engedélyezhető, tehát olyan értelemben nem fontos elem a vagyon, hogy nem kell kötődnünk hozzá, ahogy mondtam, tehát kifejezetten szakadjunk el tőle, csak a végén valahol ott van az érték. Ugye hát nagyon egyszerű, hogyha nem lenne ott a számunkra értékes, amikor kifoglalkozna vele, ennyiben. De kifejezetten egy olyan folyamatban, ami egy folyamat, több szereplős, mondjuk egy dokumentum mozog benne, amit hitelesen kell mozgatni benne, tehát hogy valóban ott, valóban az a dokumentum akkor érkezett, azt tartalmazza, a második jóváhagyóhoz valóban akkor elkerült, valóban jóváhagyta, és a többi, és a többi. Tipikusan olyan tranzakció, ha használom továbbra is ezt a szót, amelyre blockchain technológia kifejezetten alkalmas.
Topolai Gábor?
Teljesen egyetértek, én még annyit tennék hozzá, talán egyszerűbb, hogyha konkrét példákat is hozunk, hogy hol lehet. Minden olyan rendszerben és hálózatban használható a blockchain, amelyhez kell egy hiteles és hamisíthatatlan nyilvántartás. A legjobb példa talán az ingatlan nyilvántartás blockchain alapon. Egy supply chain, egy beszállítói lánc nyilvántartása blockchain alapon, beteg nyilvántartás blockchain alapon. Gyakorlatilag minden rendszer, ami nyilván kell tartani akár szenzitív, akár publikus adatokat, de amelynek az a lényege, hogy ne lehessen belenyúlni később a rendszerbe. Én szerintem az ingatlan nyilvántartás talán a legjobb példa erre, hogy...
Annyiban jó az ingatlan, annyiban jó az ingatlan nyilvántartás mindenképpen, hogy ugye ott azért egy nagy értékű valamiről beszélünk jellemzően, egy ingatlan esetében, és másrészt a maradjunk itthon, vagy a európai államokban, tehát ami jogkört mi ismerünk, ott egy ingatlan adásvétele mindenhol egy viszonylag komplikált, nem véletlenül pont az érték, a benne levő nagy érték miatt, egy komplikált folyamat, több lépcsős, több szereplős, tehát ebből adódóan minden jegyét magán viseli az ingatlan nyilvántartás, az ingatlan tranzakciója, mint amit le is írtunk ahhoz, ami nem mondom, hogy ordít egy blockchainért, de tipikusan blockchain felhasználó platform. Tehát az egyik első területe a nagy, komoly, komplex rendszerek ken való elgondolkozásnak, és ez jellemzően ugye állami szint, hiszen az ingatlan nyilvántartás Európában legalábbis mindenhol kifejezetten állami feladat. Nem véletlenül az egyik első ilyen téma több országban is, az az ingatlan nyilvántartás, ahol elkezdtek ezen gondolkodni, vagy pilot projektet is folytatnak, tehát ilyen kísérleti projektet folytatnak már a témában, így van.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ha arról beszéltünk, hogy mondjuk a kriptovaluták voltak az első megjelenés, vagy a felhasználási területei a blockchain technológiák, akkor tudunk-e mondani arra példát, ahol ez már működik, akár pilot projektként, akár valós működő modellként? Benedek Péter.
Konkrétan működik egy ilyen rendszer, az egy vegyes megoldás, vegyes annyiban, hogy állami szféra is van benned, és magánszféra is, ez különben ennél a projekttípusnál szerintem kifejezetten jellemző lesz amúgy is, Svédországban. Pilot projekt van az Egyesült Királyságban, azon belül Angliában konkrétan, és van még valahol, azt most nem Európában, egy másik állam, ezt most elfelejtettem, tehát van kezdő, és hogy most látszott is rögtön, ahogy áttértünk a, elnézést, ezt a szót, azt hiszem, de a komolyabb felhasználási területekre a kriptokereskedéshez képest, már is eljöttünk Ázsiából, és Svédországról beszélünk, az Egyesült Királyságról, tehát azért ezt így zárójelbe hozzátenném.
Ez azt jelenti, hogy ott igazából, tehát Ázsiában, ugye a beszélgetésünk első felében szó volt arról, hogy a kriptovaluták, a bitcoin, az például miért Ázsiában és Amerikában annyira népszerű, hogy igazából itt megmaradt ez a felhasználás, és mondjuk Európa és a világ többi része másra szeretné leginkább használni a blockchaint, Topolai Gábor.
Én ezt így nem mondanám, én szétválasztanám ezt a két területet. Egyrészt van a kriptovaluták piaca, ahol kereskedők árfolyam nyereségre játszanak, és van ettől elválasztva az, hogy a blockchain az egy iszonyatosan jó és felhasználható technológia. Tehát hiába gondol mindenki egyből a bitcoinra, a blockchainről, más a két piac. Én szerintem ezt különböztessük meg. A legjobb példa erre talán a JP Morgan és Jamie Dimon esete. Jamie Dimon a JP Morgan vezérigazgatója, tavaly az összes lehetséges fórumot telekürtölte azzal, hogy a bitcoin egy lufi, ne foglalkozzanak az emberek kriptovalutával, miközben a JP Morgan része a vállalati Ethereum szövetség, amely több száz olyan piaci szereplővel, mint a Microsoft, az Intel, a Credit Suisse, tőlünk az OTP Bank, egy Ethereum alapú elszámolási rendszert fejlesztenek maguk között.
A blockchain technológiát segíti, vagy hátráltatja, hogy ennyire kötődik jelenleg a közbeszédben a kriptovalutákhoz, Benedek Péter?
A technológiát magát szerintem semmiképpen nem hátráltatja. Még lehet, hogy azt is megkockáztatnám, legalábbis a kezdeti időkben, amikor tényleg csak a kriptovaluta megjelenése volt, hogy segítette is, mert ugye egy olyan pörgési sebességet adott a fejlesztésekhez, ami a technológiának az előnyére vált. Mára szerintem már nem ez képezi egyébként a súlyt. Ugyanakkor a blockchain technológia üzleti, érdemi államigazgatás nagyváti felhasználatosságát, nem a felhasználatosságát, bocsánatot kérek, az erről való beszélgetést, tehát az erről való tiszta beszélgetést, az kifejezetten hátráltatja, ezzel nap mint nap meg is küzdünk egyébként, mert le kell küzdeni egész egyszerűen annak, aki ezzel üzleti szempontból, projekt szempontból komolyan kíván foglalkozni, azt az első 5-10-15 percet tárgyaló partnertől függően, hogy lépjünk már egy kicsit túl a kriptovalután a bitcoin, de nagyon érdekes volt, és most lérjünk arra, hogy az üzleti felhasználása hogy néz ki. Tehát ebből a szempontból az üzleti előrehaladást, a nagyvállalati államigazgatási előrehaladását, az hátráltatja ez a helyzet.
Hogy lesz egyébként a blockchainből üzlet? Mi az üzleti modellje a blockchainnek? Klasszikus. Most arra gondolok, hogy nyilván az internet, alapvetően internet szolgáltatók révén működik. A blockchain szolgáltatókkal fog, Benedek Péter?
Ez nem kell, nem a blockchain miatt működhet ez blockchain szolgáltatóként, hanem azért, mert a ma az informatika világában a szolgáltatás alapú modell, tehát hogy ez a service, ez egy abszolút bevett alapmodellé vált. Gyakorlatilag tekintettel arra, hogy ennek van olyan rugalmassága, ami a legjobban ki tudja elégíteni az üzleti felhasználó igényeit. Az üzleti modellje, a kérdésre válaszolva pedig, semmiben nem tér el érdemben a hagyományos, klasszikus értelemben informatikai projektek üzleti modelljétől, meg kell tervezni egy alkalmazást, amelynek jelen esetben blockchain tartalma eleme, szála is van, tehát nem csak és kizárólag, hanem hagyományos informatikai eszközök is szerepelnek benne. Meg kell tervezni az ügyfél igényeinek legmegfelelőbben, le kell szállítani, tesztelni kell, át kell adni, és aztán üzemeltetni kell. Tehát egész egyszerűen ugyanúgy néz ki ebből a szempontból, mint hogy bármilyen más informatikai projekt valaha is kinézett, azzal a plusszal, amit tartalmilag a blockchain technológia hoz bele.
Maradom még egy picit a technológián, ez csak egy jelenlegi különbség, és jelenleg még egy apró különbség, mert a blockchain világ már egészen más lesz, mint a mostani, de most az átmenetben vagyunk, ezért még csak egy része az informatikai szolgáltatásnak?
Nem, azt gondolom, hogy a megvalósulása, tehát a konkrét megvalósulása, tehát amikor a tervből, az ötletből, a gondolatból, hogy használjunk blockchaint a magyarországi ingatlan nyilvántartásra, hogy akkor az előző példánál maradjak, mire ahogyan abból egy konkrétan megvalósult rendszer lesz, az nem más, mint egy informatikai projekt. És az mindig is egy informatikai projekt lesz, mondom azzal a plusszal, amit a blockchain maga belehoz, de a projekt maga és annak a létrehozása az nem fog érdemben eltérni attól, hogy ma kinéz egy projekt. A végeredménye fog eltérni jelentősen, nem akár az ingatlan nyilvántartó például, akár bármelyiknél, másiknál, annyiban fog a végeredménye eltérni, hogy a mostaninál, ahogy a végig beszéltük már, biztonságosabb, visszavonatatlanabb és bizonyos értelemben transzparensebb lesz, tehát felhasználói szempontból lesz jelentős különbség a végeredményében, egy jobb végeredményt fog hozni a projekt. De maga a projekt, mint projekt metodológia leszállítás, az érdemben nem tér el a jelenlegiektől.
A gazdasági óriásoknak a viszonyulása mennyire látható már ez a technológiához, Topolai Gábor?
A technológiához nagyon. Ez az előbb említett Ethereum szövetség, ez szerintem nagyon jó példa. A harmadik legnagyobb platformot, a Ripple-nek a platformját is egyre több bank kezdi tesztelni maga között. Ez egy olyan valuta, ami kifejezetten a sebességre megy rá, hogy pár másodperc alatt a világ másik oldalára tudjak utalni. Fölismerték a blockchainben rejlő lehetőségeket. Érdekes, hogyha megnézzük, hogy azok, akik nagyon ágálnak a valuták ellen, ők sem a blockchainnek az erejét és lehetőségeit tagadják, hanem azt mondják, hogy ez egy piaci lufi, maga a kriptovaluta. Egyszerűen a blockchaint, aki megismeri, rájön a lényegére és összerakja a fejében a rendszert, az nem tudja rá azt mondani, hogy ez egy rossz technológia, és ne használjuk.
Benedek Péter?
Így van, és ugye annyiban érdekes, csak azért mosolyogtam itt elközben, hogy bólogattam, mert hogy a bankok világ az egyik legnagyobb érintettje a kérdésnek, az egyértelmű. Akár arra az oldalról nézve, hogy az egész onnan indult, ugye, hogy az ő megbízhatóságuk szenvedett sorbát. Akár hogyha úgy nézzük, hogy az első funkciók, ugye sokat említett kriptovaluták, azok azért valamilyen értem ilyen pénzforgalom, tehát klasszikus banki tevékenységet váltanak ki. És abból a szempontból is, hogy a legnagyobb veszélyeztetettséget érezhetik a bankok magukon, és emiatt is többek között emiatt foglalkoznak, és ölnek bele milliárd dollárokat blockchain alapú fejlesztésekben, olyan szövetségekben, tehát itt ugye nagy bankok egymással összeállva ölnek bele milliárd dollárokat a fejlesztésekbe, ez sem mindennapos dolog. Egy olyan dolog a kapcsolatban, tehát ez a megosztott főkönyv, ugye, ahogy szintén szoktuk hívni, mégpedig digitalizált megosztott főkönyv, mégpedig szuperbiztonságos, megbonthatatlan, visszavonhatatlan digitális főkönyv, de most maradjunk a főkönyvnél, amivel gyakorlatilag nem más történik, mint hogy a bankok visszamennek a gyökereikhez. Tehát vissza a bankok gyökereihez, vezessünk főkönyvet, mégpedig biztonságos és transzparens módon. Ugye hát ez a banki világnak
csak
az
a technológia
alapja.
Változott,
csak na, de nem kicsit. És nem az ő kezdeményezésükre változott jelen esetben, általában az elmúlt 100 évben pénzügyi technológiák az ő kezdeményezésükre változtak. Ott tart ma a világ, nem ma, mert ez már az elmúlt évek történet, hogy egy kicsit kitágítjuk a képet, hogy minden, amit fintechnek hívunk, nem akarok új frontot nyitni, de mindent, amit fintechnek hívunk, tehát azok az újfajta pénzügyi technikai megoldások, részben informatikai megoldások, azokat nem a bankok találták ki, hanem piaci szereplők, azért, mert túlhaladottnak érezték a bankok működésmódját. Tehát most a bankoknak a gyökereikhez kell visszatérni.
És azt még hadd tegyem hozzá, hogy a piac és a technológia összefüggése, hogy nagyon jó példa ezt a mostani lufit a dotcom lufihoz hasonlítani. Amikor túlárazott volt a 2000-es évek fordulóján minden, ami online, minden, ami internet, és amikor kipukkant a lufi, rengeteg cég csődbe ment, dollármilliárdok tűntek el a semmibe, a tőzsdeindexek 70-80%-ot estek, de most ne kezdjünk bele, hogy az internet hogy alakította át ettől függetlenül az életünket.
Lesz a blockchainből lufi? Benedek Péter.
A blockchainből most már biztos, hogy nem lesz lufi. Ez nem kérdés. Kriptovalutákból és egyes kriptovalutákból nem úgy lesz, hanem lett. Tehát konkrétan tudjuk, hogy van, ami lufi, és lesz is lufi. A blockchain technológiában nem lesz. Már bizonyítottan nem az. Az igazi kérdés az, hogy milyen sebességgel, ha már az elején a sebességet hoztuk fel, és milyen felhasználási területeken fog a leggyorsabban és először megjelenni.
Egy picit beszéljünk arról még néhány mondatot, ugye nagyon sokat beszéltünk a kriptovalutákról, mint a blockchain technológia egyik első fontos termékéről. Van ezeknek ma mérhető világgazdasági súlya a kriptovalutáknak? Túl azon, hogy érdemes róluk beszélni, érdekesek, színesek, megugrott az árfolyamuk, tehát nagyon sokan lettek milliárdosok, sokan sokat vesztettek. Túl ezzel világgazdasági súlya ma van-e, Topolai Gábor?
Ez most egy ilyen, mai napon egy ilyen 540 milliárd dolláros piac. Ez elmarad a legnagyobb amerikai tőzsdei cégek piaci kapitalizációjától. És azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a kriptopiac az nem a nagy befektetők világa, hanem a kicsi és közép befektetők világa. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ez az 540 milliárd dollár, ami most a kriptovalutákban van, ez kivonódott a világgazdaságból. Ez olyan, mintha párna alá beraknánk 540 milliárd dollárt. Tehát ebből a szempontból nem jó a dolog, de hogyha holnap bedől a piac, és minden kriptovaluta hirtelen 1 dollárra visszaesik, nem nagyon fogja megérezni a világgazdaság. Én nem hiszem, hogy...
Ezzel egyet értek, bár nem én vagyok a gazdasági szakosok, tehát Isten ments, hogy beleszóljak, csak ahhoz szólnék hozzá, vagy ahhoz fűznék hozzá, hogy biztos, hogy az okok között ott van az is, hogy olyan pénzbőség van, most már azért viszonylag húzamos ideje a piacon, a világban konkrétan, hogy akár az is belefér, hogy 540 milliárd dollár a kvázi párna alá kerül, és ebből adódóan teljesen egyet értek, lehet, hogy nem okozna akkor a fejtörés, hogyha azonnal egyszer csak vagy egy része, jelentős része eltűnne, mert a bekerülése is egy kicsit pumpált akció. Eredménye volt.
A blockchain technológiának ma van-e érdemi gazdasági súlya már?
Érdemi gazdasági súlya, azt gondolom, ezt így nem mondhatjuk, hogy volna, tekintettel arra, hogy még nincsenek tömeges mennyiségben működőképesen piacon azok a nagy alkalmazások, vannak már nagyobb számosságban, de még nem egyértelmű, nem, hogy nem egyedül alkodók, hanem még csak azt is mondom, hogy nem is a jellemző megoldása a nagy, akár állami gazgatási, akár nagyvállalati rendszereknek, tehát akkor mondhatjuk majd azt, hogy világgazdasági jelentősége van, amikor mérhető súlyúvá válik, azt gondolom egy kötőjel 3 éven belül ezeknek az alkalmazásoknak a számossága a piacon.
Hoz be egyébként a technológia új szereplőket, hogy azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy informatika, amiről beszélünk, csak egy másfajta informatika, vagy az informatikának egy újfajta felhasználása. Hoz be új szereplőket, vagy a mostani ismert informatikai óriások lesznek majd a blockchain technológiának is a haszonélvezői?
Mind a kettő igaznak tűnik pillanatnyilag párhuzamosan, hát ugye mi magunk egy új szereplő vagyunk egyébként, ha már így nézzük, de vannak olyan startup cégek kifejezetten, akik ezt a technológiát meglovagolva hoznak létre olyan alkalmazásokat, amelyek már blockchain technológián alapulnak. Egyébként itt meg is áll az összehasonlítás az internet korával, tehát ugye internet kora, vagy hogyha úgy tetszik, akkor a mobiltelefonokkor, és a rajta futó alkalmazások, ugye? Tehát ez a hasonlat áll meg. De egyértelműen látszik, és ez is azért alátámasztja azt, amit az előbb beszéltünk, hogy ez nem tűnik lufinak, vagy mondhatjuk, hogy nem lufi, hogy az összes jelentős informatikai, vagy egyáltalán a környékén szereplő világcég, és akkor most nem mondunk neveket, de az összes nagyon komoly marketing és fejlesztési erőfeszítést tesz már egy-két éve, 3 éve a blockchainbe, tehát egyértelműen felsorakozott valamennyi nagy világcég a technológia mögé ilyen szempontból. Fölvette a portfóliójáról, hogyha szabad így fogalmazni.
Ahogy egy picit beszélünk a jövőről is, ugye több nagy banki ember is nyilatkozott az elmúlt év vége felé, ugye az EKB vezetője és az IMF vezetője is azt mondta, hogy a kriptovaluták idővel a nemzeti valuták helyére állhatnak. Azt lehet látni, hogy akár ezek a most ismert kriptovaluták, tehát a Bitcoin és a többiek, akár valami egészen más, hiszen nyilván ez a technológia termelhet újakat, valóban betöltheti ezt a szerepet? Ez most egy már megérlelt kérdés, Topolai Gábor?
Szerintem elsősorban a Bitcoint felejtsük el, mert a Bitcoin úgy meghalad a technológia, és az, hogy például az Ethereum rendszerének az érmény, az Ethereum egy nagyon-nagyon jól használható platform, hogy az Ether átveheti-e, ez nem célja átvenni a dollár és az euró szerepét egyszerűen. Nagyon jó példa Oroszország. Oroszország még nyár elején arról volt szó, hogy börtönnel fenyegetik azt, aki bitcoinnal kereskedik, nem sokára bevezetik a kriptorubelt. De itt elmondta a pénzügyminiszter, hogy ez nem fogja felváltani a rubelt. Tehát nem célja az, hogy a nemzeti devizát kiváltsa, ez egy elszámolási eszköz hálózati elemek között. Tehát itt nem az lesz, hogy ilyen 15 év múlva bitcoinnal vagy etherrel fogok fizetni. Nekem ugyanúgy euró meg dollár lesz a zsebemben, csak az elszámolás kettőnk között ethereum alapú lesz.
Benedek Péter?
Így van, két mondatot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy abban biztos vagyok, hogy a mai ismert, tehát a kriptovaluták abban a formájukban, ahogy vannak, nem fogják kiváltani, hanem azért valamint a mai ismertek közül, a ma nevesítettek közül egyik sem fogja kiváltani a nemzeti valutákat. Az viszont szerintem úgy jogos a kérdés, úgy jó a kérdés, és arra talán igen lehet a válasz, hogy az a funkcionalitás, amit a kriptovaluták, a blockchain alapú rendszerek hordoznak magukban, mint digitális fizetőeszköz megjelenési formája, pénz nem pénz, abból mennyi fog átmenni a jövő fizetőeszközeibe, tehát úgy viszont biztos, hogy viszont fogunk látni már a közeljövőben is funkciókat, tehát képességeket egész egyszerűen. Egyik mondat. A másik az LKB-hoz azért annyit tegyünk hozzá, hogy ugye Észtországot szokták, nem is szoktuk, hanem ők magukat szokták egyébként a blockchain nemzetnek nevezni. Ott nagyon komoly állami közösségek már blockchain-en működnek, vagy hogy mondjuk egy kis színes tal Tallinnban a önjáró autóbuszokat egy blokcsines rendszer irányítja, tehát nagyon érdekes sztorik vannak átérbe. Az oka is megvan, tehát most nem menjünk ki a Szovjetunióból ki, hogy szakad le, és annak milyen következményei vannak. Na a lényeg az, hogy ők a blokcsin nemzet, de természetesen ők volt az egyik első, aki kijelentették az ottani pénzügyminiszter, hogy hát akkor ők majd most mindjárt a kriptó valutát bevezetik, és akkor az LKB kopogtatott náluk, hogy eurónak hívjuk a fizetőeszközt Európában, tehát kicsit vissza is jöttek belőle, tehát utána el is hallgattak ezek a hangok.
De technológiailag aznak látják esélyét? Most elsősorban technológiai oldalról gondolom ezt, hogy az a technológia, ami a most kriptovalutáknak tekintett fizetőeszközöknél megjelent, az a hagyományos valutáknál megjelenik a mögöttes rendszerekben, elszámolásban, biztonságban. Ebben van, erre látszanak forgatókönyvek, Topolai Gábor?
Én nem értek a technológiai részleteihez annyira. Én úgy gondolom, hogy a jelen formájában nem fogja kiváltani a devizákat. Nem lehet beállítani stabil árfolyamra egy kriptovalutát úgy, hogy nincs valamely központi szer. Szokták mondani, hogy a dollár nem kötődik semmihez, mert aranyhoz sem, semmi nemes fémhez, csak ott van mellett az Egyesült Államok teljes gazdasága, plusz a jegybank, amely különböző monetáris eszközökkel képes befolyásolni az árfolyamot. Amíg nincs ilyen központi szerv a blockchain közepén, már pedig a blockchain lényeg az, hogy ne legyen ott semmilyen központi szerv, addig nem lesz olyan stabil az árfolyam, hogy ez mondjuk egy dollár helyébe lépjen.
Ez pontosan így van. Fordulat egészen addig, ameddig az állami szerv nem lép be annyiban, hogy egy blockchain alapú rendszert hoz rétre a mondjuk a fizetések lebonyolítására, teszem azt mondjuk egy államkincstár rendszerének lebonyolítására. Ebben a pillanatban bekerült a blockchain a rendszerbe, a maga hozzáadott értékeivel, amit itt végigbeszéltünk, és bekerült az állami szavatolás is, mint egy technológiai platform mögé való odaállás, most nem kihirdetett módon, bár itt Magyarország ugye éppen pénteken még a kormány is kvázi hitet tett a technológia fejlesztése mellett, de nem ilyen módon, hanem egész egyszerűen elindít egy olyan projektet, amelynek a technológiai megvalósulása már blockchainen van, és mögé állt ezzel az állami szavatolás is, tehát ilyen módon tud bekerülni a logika, a technológia logikája, hogyha úgy szabad mondanom, a rendszerbe, azt gondolom, és ez meg is fog történni.
Tehát ha jól értem, akkor valószínűleg a technológia szinte biztos, hogy tovább fog élni, vagy tovább élhet mondjuk a hagyományos rendszerek megújításaként, mint mondjuk a kriptovaluták, amikről beszéltünk a műsorban.
Szerintem ez egyértelmű.
Egyébként ugye azzal kezdtük, hogy magyarázzuk meg a fogalmakat, amelyekről nagyon sokat beszélünk, blockchain, kriptovaluta, bitcoin, ami persze ugye már volt, hogy is mondták, magyarázzuk ezeket meg. Miért kell, és kell-e ma 2017-ben mondjuk egy gazdasági vezetőnek, egy kisvállalkozónak, vagy egy állampolgárnak Európa közepén ezeket a fogalmakat ismerni? Topolai Gábor.
Hát a fogalmat én szerintem kell ismerni, ez egyre inkább a részévé válik az életünknek, a blockchain. Az, hogy valaki felfogja, hogy hogyan működik a rendszer, nem kell felfogni. Szerintem édesanyám és édesapám aktív internet használók, fogalmuk nincsen arról, mi az a Hypertext Transfer protokoll, mégis használják jól a technológiát. Tehát azt kell látni, hogy a blockchain itt van, és a blockchain hódítani fog. Az, hogy valaki megérti, hogy működik a digitális főkönyv, szerintem nem szükséges hozzá.
Ez így van, tehát nem a digitális főkönyv tartalmát kell, hogy megértsék, hanem azt, hogy a saját mindennapi életünkben hogyan működnek, tehát működnek és biztonságosan működnek a dolgok. Ez nem, hogy megérteniük kell mindenkinek, hanem ez elemi érdeke, hogyha efelől meg tud nyugodni, és efelől meg biztosította magát, vagy biztosítani tudta magát, akkor nyugodtabb életet fog élni. Ennyiben érdemes megérteni, de a technikai részleteket nem kell megérteni egy egyszerű állampolgárnak, vagy átlagos állampolgárnak.
Benedek Péter, a Blockchain Competence Center ügyvezetője és Topolai Gábor, a Világgazdaság újságírója voltak az Aréna ma esti vendégei. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a meghívást.
Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richard. Minden jót, viszontlátásra.